Gyébai Zoltán, a Bruxinfo főszerkesztője, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják. Az Európai Unió tagállamai, amelyeket a menekült válság különböző mértékben és különböző módokon sújt, hogy kapcsolódnak az Európai Unió védelmi terveihez?
Hát én úgy gondolom, hogy vannak olyan tagállamok, Magyarország is, amelyek úgy gondolják, hogy a védelmi politikát kifejezetten erre a misszióra kellene, erre a feladatra kellene valahogy ráhangolni. Ebben nincs egyetértés az Európai Unió részéről, de az tény is való, hogyha megnézzük, hogy most mi történik például a földközi tengeren, ahol ugye NATO hajók is járőröznek, és az Európai Unió tagállamainak a katonai hajói, hadihajói foglalkoznak ugye a menekültek megmentésével, vagy a bevándorlók megmentésével, akkor tulajdonképpen ez már most is jelenleg is folyik. De azért külön kell választani természetesen a határőrizeti feladatokat a konkrét katonai védelmi politikai feladatoktól. De az tény is való, hogy amikor arról beszélünk, hogy védelmi politika, milyen védelmi missziókban tud részt venni az Európai Unió, már látjuk a gyakorlatban, hogy a franciák ott vannak Malitól kezdve, Közép-Afrikán át, számos olyan ponton, ahol ugye a térség stabilizálásáról van szó, és mint a térség stabilizálása, vagy például iszlamisták elleni fellépés, azt is jelenti egyben, hogy ott ki kell oltani azt az okot, ami miatt tömegek indulhatnak el észak felé. Tehát a védelmi politika, ha nem is szorosan, de ennek ellenére valahogy szervesen kapcsolódik az egész migrációs politikai kontextusba.
A ott kiiktatni az okot, az azt jelenti, hogy kiiktatni a helyi hadurat például, vagy többet is? Tehát
igen.
Egészen konkrétan ez a feladat?
Konkrétan ez a feladat. Tehát a franciák naponta kerülnek tűzharcba Maliban és más területeken, ahol bevonultak, és ahol most az európai, a közös védelmi politika fejlesztésétől azt várják, hogy róluk is leveszi a terhet majd. Tehát a franciák az Európai Unió nevében is bevállalták ezt a feladatot, és az a védelmi politikának utána kell mennie majd a franciáknak azért, hogy az Európai Unió közös érdekeit, célját szolgálják. Ilyen szempontból érdekes az egész migrációs válság, hiszen arra mutat rá végső soron, hogy nem egy vagy két országnak a saját magánügyéről van szó, hanem mindenki érintett a dologban, és mindenki érintett abban is egyébként, hogy ezt a védelmi vonalat, hogy így fogalmazzunk, de a védelmi vonalat nem feltétlenül úgy kell érinteni, hogy erődőket húzunk föl, de a védelmi vonalat is lehetőleg kitolják annak érdekében, hogy utána kevesebb problémával szembesüljenek az Európai Unió belsejében, az Európai Unió területén belül.
Hogyan lehet közös álláspontra hozni azokat az országokat, ahová tartanak a menekültek, és azokat, akiken csak átmennek a menekültek, a migránsok, például Magyarország esetében? Tehát mi az a közös pont, amiben mindenki egyet tudna érteni azokkal kapcsolatban, akik már benn vannak?
Igen, ugye, mert az a válaszom azért van, hogy rögtön rávágtam volna a válaszom, hogy abban mindenki egyetért ma már, hogy a külső határokat meg kell erősíteni, és ugye ez az EU-török megállapodás, meg a nyugat-balkáni útvonal lezárása, ez pontosan ennek a iskola példája, hogy ez történt, és ez mindenkinek az érdeke volt, még Németországnak is az érdeke volt, hogy idővel gyakorlatilag ugye kialakult ez a láncreakció, hogy minden tagállam elkezdte visszafogni, visszatartani a menekült áradatot, vagy a bevándorlók áradatot, a migránsokait, fogalmazunk így, és ennek volt egy hatása is, hogy a végsősoron, akik a végén vannak, a csőnek vezetének a végén vannak, a képzeletbeli cső végén vannak, azok is megkönnyebbültek így. Az egy más kérdés, ugye, hogy mi történjen azokkal, akik ma az Európai Unió területén vannak, és ugye az ő elosztásukban ki hogy vegyen részt. Most itt több probléma van, ugye azt meg kell jegyeznem, hogy itt most nem arról azokról beszélünk, akik Németország területén vannak már, hiszen az nem Magyarország problémája, meg nem Bulgária problémája, meg nem másoké, nem csak Belgium problémája sem, hiszen ők ott vannak, az alapvetően Németország problémája. Ugye azokról van szó, akik Görögországban és Olaszországban rekedtek korábban, és akik menekült jogi státuszra igényt tarthatnak. De azért itt van egy érdekes csavar, nem is érdekes csavar, ezt mindenki tudja, azért a nemzetközi jog a nemzetközi migrációs jog, vagy menekült jog azért az annak alapvetése az, hogy minden embernek, tehát még a gazdasági bevándorlónak is joga van kérvényezni, kezdeményezni azt, hogy elismerjék őt ugye nemzetközi védelemre jogosultnak valamilyen formában. Tehát magyarán azt is meg kell biztosítani kell számára azt a jogot, hogy benyújthassa ezt a kérelmet. És ebben az esetben természetesen vannak problémák. De ugye tehát azt mondom igazából, amiben közösek, én szerintem abban közös mindenkinek az érdeke is, például, hogy a belső mozgás, a belső áramlás, van egyfajta másodlagos migráció, például arra gondolok, hogy aminek, amit látunk, most nem is Magyarországról beszél, csak hogy elvonatkoztassak Magyarországról, a balti államokban is ugye befogadtak, hiszen van egy tagállami elosztási rendszer menekülteket, de azok is ritkán maradnak ott északon, nyilvánvalóan meleg égtájakra vágynak, és ők is elmennek. És van egy ilyen másodlagos migráció, tehát hogy ezt a jelenséget például hogyan tudják megfogni, ez megint csak mindenkinek az érdeke, bár ugye felvetődhet a kérdés, hogy mennyiben érdeke annak a tranzitországnak, amelyik ilyen módon végső soron megszabadul egy problémától.
Jó, de erre valamilyen rendszer kidolgozásra legalább elindult? Hát amikor valaki bent van egy országban, az Európai Unióban, a menekülés státuszon van, elvileg oda megy, ahova akar, nem?
Ez így van, de vannak olyan javaslatok, most az asztalon egyébként, csak erről nem sokat beszélünk, mert mindenki ugye Magyarországon például egyetlen kérdésre fókuszál, ez pedig az, hogy ma lesz-e kötelező menekült kvóta. Most ugye most két dologról van szó, ezt mindig megszoktam egyes hangsúlyozni, hogy az egyik dolog a múltról szól, azokról a menekültekről, akik már az Európai Unió területén vannak, ugye Olaszországból és Görögországból kellene a tagállamoknak két év alatt átvenni meghatározott mennyiségű számú menekültet. Menekültekről van szó, ebben az esetben egyébként elismert menekültekről van szó, de van a jövő is, hogy mi történik akkor, hogyha jövőben előfordul egy újabb olyan nagyfajta áramlás, olyan nagyfajta menekült hullám, ami egy vagy két országot olyan nyomás alá helyez, hogy a többi országnak a szolidaritása nélkülözhetetlenné válik. És ez a két kérdés ugye kapcsolódik itt egymással össze, és ez egy ilyen politikailag rendkívül kényes ugye, talajra hullik, hiszen, megmondom miért, hiszen azért, mert minden országnak megvan a saját választási menetrendje, természetesen egyes országok úgy gondolják, hogy ebből tőkét kovácsolhatnak, más országok meg, mint az ördögtől úgy tartanak tőle, de az ördög a tömjénfüstől, inkább nem akarnak beszélni róla. Tehát ezek a kérdések ezért válnak igazából szerintem politikailag robbanékonnyá, mert bekerülnek egy belpolitikai szövegkörnyezetbe, kontextusba, és abban egészen mások, ugye, más mozgásformát tudnak nyelni.
Látszik-e már, hogy a németek és a franciák az új francia elnökkel és a most még regnáló német kancellárral, aki választásra készül, milyen jövőt képzelnek el Európának?
Na, úgy gondolom, hogy látszik is, meg nem is. Tulajdonképpen, ami látszik, az az, hogy a német-francia tengely, hogy így fogjuk, motor, nevezhetjük ezt másképpen is, természetesen sokféle formája van, az elmúlt 10 évben körülbelül egy Csipke Rózsika álomban leledzett. Ennek számos oka, most inkább erről nem beszélnék, de az is látható, hogy Emmanuel Macron, az új francia elnök, dinamikus francia elnök, tulajdonképpen arra helyezi Franciaország felemelését, arra építeni rá egy európai kontextusra, hogy újraépíti ezt a német-francia tengelyt, egyfajta új bizalmi párost alakítanak ki, és ez a páros egy Brexit mentes, ugye, egy Nagy-Britannia mentes jövőben, ennek a párosnak talán fontosabb szerepe lehet, ugye Európa jövőjének meghatározásában. Macron egy kicsit előre szalad ebben a dologban, de neki megvannak a nagyon határozott elképzelései. Igazából semmi új nincs az asztalon, amit ő gondol, ő csak azokat a kérdéseket pedzegeti, egyébként, hogy az elődei is, csak az elődeinek nem volt erre megfelelő, szerintem belpolitikai felhatalmazásuk, nem volt meg a megfelelő politikai bátorságuk, és Németország részéről nem volt meg a bizalom ahhoz, hogy ezen az úton végig menjenek. Franciaország számára nagyon fontos volt mindig is, igazából Franciaország kicsit másfajta Európában gondolkozik, mint Németország. Németország sokkal inkább befogadóbb, inkluzívabb Európában foglalkozik. Sokkal Németországnak a gondolkodásában ugye benne van mindig a Kelet-Európa, sokkal inkább, mint a franciákéban. Ennek ellenére van közös vonal. A közös pont pedig az, amire mindenki rájött, hogy most már azért valahogy az eurozónának a félbehagyott építkezési munkálatait folytatni kellene. Ugye volt egy óriási gazdasági pénzügyi válság, amire azóta válasza az eurozónának, hiszen tudjuk, hogy a tökéletlensége miatt alakult így a helyzet, hogy sikerült fixálni, valahogy rögzíteni a görög problémát, megcsinálták a bankuniót, ami nagyjából működik is, de aztán utána hirtelen ez az építkezés, vagy a lendület alább hagyott. Alább hagy a lendület minden egyes alkalommal, mihelyt ugye tudjuk, hogy kicsit a helyzet, a nyomás csökken. És ez történt ebben az esetben is. De azt is mindenki tudja nagyon jól, hogy ami esetleg múltban, tavaly még elég volt, a jövőben nem lesz elég. Tehát úgy gondolom, hogy itt ezek a kérdéseknek a feszegetése, amit a Macron is behozott, ugye, hogy az eurozónán belüli integrációt próbáljuk meg mélyíteni, és ennél induljunk el tovább, mégpedig egy előre kitalált terv szerint, ami olyan tervnek kell lenni, ami kellően kiegyensúlyozott, egy lépés előre, egy másik oldalra, de meglegyen az, hogy mindenki megkapja belőle ugye a sajátját. Azt szoktuk mondani erre, ugye, hogy a németek számára az okoz problémát, amit én úgy szoktam nevezni, nem én találtam ki, de ez szerint nagyon hasonlat, hogy mindenki valahol, Angela Merkel bankkártyájának a PIN kódját akarja megszerezni ebbe a játékba, hiszen tudják, hogy Németország az az ország, amelyiktől függ minden. A németek ezért nagyon óvatosak, ők nem akarnak biankó csekket kitölteni senkinek, ráadásul nem úgy, hogy nagyon jól tudják azt, hogy a másik oldalról meg nincs elég lemondás a szuverenitásról. Tehát ez a nagy történelmi helyzet, hogy Macronban láthatóan megvan talán az a készség, mert pontosan az a túlélési a felfogás annak, hogy megértése annak, hogy a túléléshez fontos az, hogy elinduljanak Németországgal egy olyan úton, ami például levezethet majd egy eurózóna költségvetéshez, szép lassan, akár egy eurózóna pénzügyminiszteri poszt létrehozásához, stb. És ennek természetesen hatása lesz, hatása lehet, ha sikerül létrehozni azért, mert ezért azt mondom, hogy ebben a pillanatban azért beszéljünk feltételes módban, hiszen az elmúlt időszakban is voltak már rá próbálkozások, amelyek általában hamvukba voltak. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy ha most van egy olyan helyzet, mert megvannak a megfelelő személyek, plusz a német választás után meg lesz a megfelelő történelmi helyzet is arra, hogy Németország és Franciaország komolyan leüljön a tervezőasztalhoz, és elindítsák ezt az új folyamat, ami mindenkire egyébként, mindenkit lépéskényszerbe fog hozni, vagy hozhat.
De mennyire jelent tüskét ebben a folyamatban a görög helyzet? Azt mondta, hogy fixálták, meg is oldották a fixálás, az ezt jelenti? Hát ezt a görögöknek kellett volna megoldani maguknak, nem?
A görög problémát azt tulajdonképpen elodázták. Tehát ez látható. Időt nyertek, és elodázták. És közben azért azt is látni kell természetesen, hogy a görögöknek, azt el kell mondanunk, ugye, hogy a szolidaritás akkor szolidaritás igazából, akkor működik igazából, akkor valaki akkor tud szolidális lenni, hogyha magán is segít, nem csak azon, akinek segítséget nyújt. És ugye azért a görög esetében ez nagyon látványos volt, hogy a németek, a franciák, meg a többiek nem csak a görögöknek nyújtottak, ugye elég szigorú feltételek mellett egyébként támogatást, hiteleket, kölcsönöket, hanem a saját bankjaiknak is segítettek azzal, hogy ne dőljön be a bankrendszerük, amely elég volt adósodva ebbe az irányba. Ugye azt láttuk. Én úgy gondolom, hogy a görög problémának a megoldása az el fog tolódni, hiszen most már gyakorlatilag olyan hosszú futamidőket határoztak meg Görögországnak az adósság visszafizetésére, hogy a 2020-valányos években kezdődik csak egyáltalán a visszafizetés. Viszont, hogyha Görögország a görög program véget ér 2018-ban, és vissza fog térni Görögország egy viszonylag megindult növekedéssel, ami azon alapul egyébként, hogy szerkezeti reformokkal próbálják a görög gazdaságot felrázni, abból az államból, amiben szúnyadt hosszú éveken keresztül, akkor szerintem már több esélye lesz Görögországnak arra, nem arra, hogy kifizesse az adósságát, hanem arra, hogy megálljon a saját lábán, és ne jelentse egy terhet az eurozónának. Ez azért érdekes egyébként, mert Görögország szerintem az lesz a végső soron, eljutnak egy olyan pontra majd, ahol valószínűleg már el fogják engedni majd a görög álmodosságot, de ez nem most lesz, politikai okokból ezt nem tehetik meg most egyébként. De nem is igazából Görögország a problémám, Olaszország lehet a következő nagy probléma, nagy falat, mert ha Olaszország bukik, abba viszont az eurozóna sokkal jobban beleremeg, mint egyébként Görögországban, ami csak az eurozóna össz GDP-nek a 2%-át teszi.
De mi lehet a bukás jele, ha elkezdik nem megmenteni a bedőlő bankjaikat, vagy mi Olaszországban?
Ugye az egy tény is való, hogy Olaszországban a bankrendszer jelenti a nagyon gyenge pontot, illetve az is, hogy Olaszországban sajnálatos módon az olasz gazdaság holtpontra jutott, nem képes kitörni egy ilyen növekedési betegségből. Látható az olasz gazdaság a GDP növekedése kb. 1% körül van egyáltalán, és akkor már nagyon hasít az olasz gazdaság. Tehát nagyon sok szerkezeti probléma van, reformokat kellene végrehajtani. Renziben nagyon sokan bíztak, ugye közben elhasalt, lehet, hogy visszajön, de az is kiderült azért, hogy azért kicsit azért abban sok blöff is volt. Vagy nagyon lassan történnek az országban az átalakulások. És ez azért fontos mindezt, mert valahogy el kéne indítani ezt az országot is abba az irányba, hogy a versenyképessége növekedjen, plusz még valóban az olasz bankok jelentenek egy ilyen robbanékony elegyet, és itt az elindult ez a folyamat, ugye láthattuk azt, hogy elfogadtak egy bankuniós eljárási rendet, amit már azért egy kicsit rugalmasan kezelnek éppen azért, hogy Olaszországgal kapcsolatban egy kicsit más módszert alkalmaztak, bár el is megadták a magyarázatot, hogy elkezdtek mentőveket dobni a bankoknak, amiben alkalmazták is az új szabályokat, az új szabály, hogy arról van alene szó igazából, hogy ne az adófizetők pénzéből a jövőben mentsük ki a bankokat, de azért azt látni kell, hogy van az a helyzet, ami mindent felülbírál, ami felülbírál a törvényt, amikor meg kell menteni őket. Most az, hogy az olasz bankok mennyire jelentenek az egész eurozónán egy fenyegetést, én úgy gondolom természetesen igen, jelenthetnek, de elvileg ez az Európai Központi Banknak a belül működő felügyeleti hatóságnak a felügyelete alatt van. Tehát nekik kell látniuk azt, hogy ez hogyan működik. Nyilván a piacok egyelőre a maguk módján elég távolságtartóan tekintenek erre, tehát nincsen pánik. Egyelőre úgy látják, hogy kezelhető a helyzet. De Olaszországban nagyon oda kell figyelni, politikai okokból egyébként elsősorban, mert ott, ha történik egy populista átrendeződés, és a mostani politikai elitnek távoznia kell, és ott nincs esetleg egy Macron típusú demokratikus alternatív, vagy Franciaországban volt, abból lehet egy olyan probléma, hogy a Olaszországot például a Beppe Grillo vezette ötcsillagos mozgalom, akár ki is vinni az eurozónából.
Azt mondta, hogy nem az adófizetők pénzéből, tehát végső soron minden pénz az adófizetők, a termelő ember pénze, nem? Honnan lehet pénzt csinálni, ha nem tőlük?
Ugye itt ebben az esetben arról van szó, az alternatíva, mi lenne az alternatíva, ugye, amiben megállapodtak gyakorlatilag, hogy azoknak kell a veszteséget elszenvedniük, a részvényeseknek és a hitelezőknek. Ugye ilyenkor belindul egyfajta, azt szokták mondani, hogy egy kaszkádrendszer, tehát gyakorlatilag, aminek az a lényege, hogy meg van határozva, hogy ki az, akinek először, akit veszteséget kell elszenvednie, ki a második és ki a harmadik. És a sor végén van egyébként a kisbetétes. Ugye a kisbetéteseknek a betétjét 100 ezer euróig garantálják. A lényeg az volt itt igazából, és ezért mondom, hogy az adó, természetesen az is adófizető, aki hitelező, meg aki részvényes egy banknak, de az ő esetében egyébként sokkal logikusabban felmerül az, hogyha a saját bankja, aminek esetleg ő gyakorolja a tulajdonosi jogait, valamilyen oknál fogva túlvállalja magát, nincs megfelelő felügyelet alatt, akkor azért valamilyen oknál fogva nem lehet áthárítani az egyszerű adófizetőkre, akinek nincsen közük ahhoz a bankhoz, ha nekik kell veszteséget elszenvedni.
Azt mondta, hogy Macron gondolataiban nem sok új van, mert hát sok mindennel próbálkoztak elődei is, csak nem voltak meg hozzá a feltételek. A Macron-Merkel együttműködésben van-e új minőség?
Ugye ezt majd később, ezt csak a később fogjuk látni igazából. Az látható, hogy a kezdet nagyon jó. Ez nagyon jól működik egyébként. A két személyiség nagyon különböző egymástól, de erősíti is egymást. Ugye a Macron effektus, van egyfajta Macron mánia, mindenki szeret fényképezkedni Macronnal mostanában, de láthatóan érezhetően ő behozott egy frissességet, egy felüdülést ebbe az egészbe, egy dinamizmust. És ez Merkelnek is nagyon jól esik egyébként. Ugyanakkor szerintem a Merkel-Macron párosnak van egyfajta olyan vonzere is, hogy Macron azokat a dolgokat is fel tudja esetleg vállalni, hiszen már fel is vállalta, amelyeket Merkel a természeténél fogva, hiszen ő egy visszafogott természetű ember, nem feltétlenül akar, vagy nem feltétlenül tud megtenni, vagy politikai okokból nem feltétlenül tud megtenni. Tehát jól kiegészítik egymást, adottak lehetnek a feltételek ahhoz, hogy ez a német-francia páros így működőképessé váljon. Én egy kicsit behoztam ezt, amikor írtam erről egy véleményt, egy blogot, egy kicsit a Mitterrand-Kohl párhuzamot ebbe a képbe, mert természetesen minden összehasonlítás sánt itt, de azért ugye ott a két egy sokkal vizionáriusabb két vezetőnek az együttműködése gyakorlatilag az Európa újraegyesítéséhez elvezetett. A mostani helyzetben egy kicsit hasonló a német-francia helyzet, hiszen itt arról van szó, hogy újra kell valahogy egyesíteni az eurozónát is, és az eurozónán keresztül egyébként fokozatosan az egész Európai Uniót is. És ehhez az kell természetesen, hogy ez a két vezető egyrészt merje ezt megtenni, Merkelnek én úgy gondolom, hogyha megnyerné a következő választásokat, akkor nincs mi miatt aggódnia, hiszen az utolsó mandátuma lesz, Macronnak pedig ez élethalál kérdése. És egy dolgot ne felejtsünk el, és Németországban nagyon jól tudják, hogy ha Franciaországban ez a Macron-féle modell elbukik, akkor utána a következő már csak a Le Pen lehet, illetve valaki, aki tényleg egy populista megoldást fog jelenteni, és az viszont Németország, a német-francia együttműködést is lesrefuttatná, illetve az egész Európai Uniót is. Tehát itt egy olyan kérdésről van szó, az, hogy Franciaországnak sikerüljön, az valahol egyébként az egész Európai Uniónak, Magyarországnak is nagyon fontos érdeke.
Mi mutatja meg a magyar, illetve a V4 Macron kapcsolat lényegét? Mert az első találkozás az kissé karcosra sikerült.
Igen, én úgy gondolom, hogy ha elfogadjuk azt, ugye a magyar miniszterelnöktől szoktuk hallani azt, ugye azt általában, hogy ő azt mondja, hogy a politikai korrektség az egy betegségnek számít Európában, akkor azért fölteszem a kérdést, akkor ezt miért nem fogadjuk el Macrontól is?
Senki nem volt politikai, mindenki mondta, ami a szívén, az volt a száján.
Így van, természetesen. Tehát azért mondom azt tulajdonképpen, hogy ezen meg lehet sértődni. De hogyha mi magunknak vindikálunk egy ilyen jogot, nem csak a magyarokról beszélek, a lengyelekről, a csehekről, a szlovákokról is, akkor el kell fogadnunk azt, hogy mások esetek nálunk nagyobb országok, befolyásosabb országok is megtehetik ezt. Természetesen Merkel A Merkel stílus nem ilyen volt, Macron egy egészen más stílusra jelentkezik. Macron egyszerre nagyon francia, egyszerre nagyon európai is, ezért kicsit nehéz megfogni, de az is tény és való, azért ezt látni kell, hogy valóban, ha Macron lép be ebbe a képbe, akkor azért ő magával hozza azokat a, és ez látható több témában a kiküldött munkavállalók kapcsán, szociális kérdések kapcsán, azokat az elemeket is, amelyek nagyon kényelmetlenek a visegrádi négyek számára. Viszont Macron egy kifejezetten erőteljesen indult. Én úgy gondolom, hogy Macron nem feltétlenül átgázolni akar ezeken az országokon, hiszen azért ezt ne felejtsük el, nagyon jól tudja ő is, hogy szüksége van ahhoz, hogy megállapodjon a visegrádiakra is, és az Európai Unió azért valahogy így működik. De ennek ennyi erős indítása volt, azt például majd látni, érdemes lesz látni, hogy Macron mennyire fog leszállni, vagy nem fog-e leszállni a jogállamisági kérdésről. Mert ebben is egy nagyon határozott, nagyon markáns álláspontot vetített ki, foglalt el, hogy van-e német-francia együttműködés ebben a játékban, azt ebben a pillanatban nehéz megmondani, de én nem lennék meglepődve, hogyha bizonyos üzenetek, amiket Macron is mond, azok már egy tudatos, egyfajta összjátéknak az eredménye is lennének.
De a jogállamisági kérdésekben a kifizetések ügyét azt jogilag össze lehet kapcsolni a jogállamisági problémákkal? Vagy ez fenyegetés?
Mind a kettő, tehát az első kérdés azt mondom, hogy jogilag nem lehet összekapcsolni a jelenlegi uniós jog szerint. Illetve pontosan abban az időszakban, amiben jelenleg vagyunk, tehát 2020-ig semmiféle ilyen veszély nincs, nem lehet. Hiszen az egyhangú megállapodás volt, és az egyhangú megállapodás a szabályokról csak egyhangú megállapodással lehet ugye felrúgni. Tehát ilyen nincsen. Az viszont egy érdekes kérdés valóban, hogy mi lesz majd 2020 után. Hiszen az egy dolog, hogy mi az uniós jog. De azt látjuk, hogy és azért az Európai Bizottságtól én nem várok egy olyan javaslatot majd, ha eljön az ideje annak, ami konkrétan ezt ilyen egyenesen, ilyen direktbe kimondaná majd, hogy azok az országok, ahol jogállamiság csorbát szenved, azok kevesebb pénzt kapjanak. Ilyet nem hiszek el, az Európai Bizottság részéről nem. De nagyon fontos azért látni azt, hogy ott egy politikai síkra terelődik majd a vita. Ott a tagállamok, ahogy mondani, azt mondták, férfiakként fognak egymással megküzdeni. És ha összeáll egy olyan koalíció, az Európai Unión belül mondjuk, amik azt fogja mondani a nettó befizetők, már pedig mi ehhez ragaszkodni fogunk valamilyen formában, akkor azért én úgy gondolom, hogy az nem feltétlenül egy üres fenyegetés. Fenyegetés, így van, nyomásgyakorlás egyébként most, de azért nem biztos, hogy ez belül. És azért nagyon fontos azt is elmondani szerintem, és ezzel el kell gondolkozni, hogy akik a jogállamisági dolgot azért beszeretnék csatornázni egy fajta árukapcsolással ebből a területre, azért azt nem lesz könnyű nekik ezt egy működő jogi helyzetre átformálni, transformálni, hiszen például, vegyünk egy példát, mi az a pont, ami azt mondják egy országról, hogy a jogállamisága alapján pénzektől meg lehet fosztani. Egy politikai kondicionálitást hozok itt be. Ugye most megnézzük, hogy mi van az Európai Unión belül. Van az Európai Bizottságnak a jogállamisági mechanizmusa, ami ilyen félig jogi helyzet. Van a hetedik cikk, ugye ez a híres hetedik cikk, amit minden magyar fúj már szerintem kívülről. És még vannak az Európai Parlamentféle próbálkozások is. Tehát itt van három. Mi az a pont, aminél egy országot mondjuk már nem ártatlannak, hanem bűnösként kezelünk. Azt is tudjuk, hogy a hetedik cikk lenne ugye az, ami elvezetne oda, de azt is tudjuk, hogy az szinte lehetetlen végigvinni. Tehát hogy fogják megfogni azt, hogy melyik az a pont, ami egy ország esetében kiváltana egy ilyen fajta árukapcsolást, hogy abban a pillanatban a strukturális alapokat például. Ez sokkal nehezebb, mint egy költségvetési féknél. Én ezt egyébként jogállami féknek nevezem ezt a fajta árukapcsolást. A költségvetésnél sokkal egyszerűbb, hiszen ott számok vannak. Valaki nem teljesít, Magyarország volt az egyetlen pillanatnyilag, az egyetlen olyan áldozat, ugye amikor a kohéziós alapokat majdnem felfüggesztették, ahol alkalmazták ezt a fajta kondicionalitást, feltételességet. Most érdekes módon jogállamiság kapcsán megint Magyarország, illetve Lengyelország kapcsán beszélgetnek erről. Tehát összefoglalva én úgy gondolom, hogy ezzel a tényezővel számolni kell a vita során, politikailag ott van, de nem jelenti azt, hogy ebből lesz is valami.
Gyébai Zoltán, köszönöm szépen, az elmúlt egy órában a Bruxinfo főszerkesztője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést felvételről hallják, Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.